Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az egészségügyi kibertámadások nem csak az adatok biztonságát, hanem közvetlenül a betegek életét is veszélyeztethetik. A hálózatba kötött orvosi eszközök, különösen a testbe ültethető implantátumok jelentik az egyik legjelentősebb kockázati tényezőt. Az egészségügyben előforduló kibertámadásokról Rozgonyi Ádám kérdezte Bor Olivért, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonság szakértőjét.
2013-ban az akkori Amerikai Egyesült Államoknak az akkori elnöke bejelentette, hogy reális veszélynek gondolja azt, hogy táborba be tudnak avatkozni egy hekkeléssel pacemakerébe, ezért mindenfajta ilyen lehetőséget kizárva is kapcsolták ezt a dolgot is megoldották más, hogy ne tudják megzavarni távolról ezeket a készülékeket, ezt a készüléket. És nagyon azt lehet mondani, hogy a kiberbűnözők egyik legkedveltebb szempontjai lettek. Az egészségügyi intézményektől elkezdve a mindenfajta orvostechnikai eszközgyártók is, és éves szinten nagyjából az olyan 50 ezer milliárd euró kárt tudnak okozni, hogyha egészségügyi kiberbiztonságról van szó a kiberbűnözők, és átlagosan nagyjából olyan 200 ezer páciens adata érintett éves szinten, hogyha kiberbiztonságról beszélünk és egészségügyről, és az elmúlt időszakban ez annyira kitett területnek számít, hogy az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség, az ELISA már több alkalommal adott ki kifejezetten olyan ajánlást, olyan dokumentumokat, ami az egészségügyre fókuszál, és az ő kiberbiztonsági kitettségükre, hogyan tudnak ellenállóbbak lenni a kibertámadásokkal szemben ezek a szolgáltatók, vagy kórházak adott esetben. Sőt, a támadás elszenvedését tekintve az egészségügyi szektor gyakorlatilag most már 3 éve a legdinamikusabban fejlődő, ilyen szempontban a fejlődés ezt most ide lehet hozni, tehát hogy ezt a szektor támadják gyakorlatilag az egyik leginkább, akiben ülnök.
De ők pontosan ugye akkor a betegek adataira kíváncsiak, vagy ezt tulajdonítják el?
Többféle motivációja lehet egy ilyen kibertámadásnak. Egyrészt igen, az adatokra is fájhat a fogok, hiszen a helyőségügyi adataink talán a banki adatok mellett a legszenzitívebb személyes adataink, de a pénz is tudja őket hajtani olykor. Ilyenkor például olyan támadásokat hajtanak végre, ami teszi lehetővé azt, hogy egy kórház lottul tudja működni, és minden beavatkozást meg tudjanak tenni, vagy például adatbázisokhoz nyúlnak hozzá, amelyek elérhetetlenné válnak, vagy éppen olyan soroló támadást indítanak, aminek a fejébe váltságdíjat követelnek. Szóval itt az anyagi haszonszerzés is be tud jönni a képbe.
Ez Magyarországon mennyire jelent most, hogy mekkora problémát jelent ebből, mi érzékelhető, mármint hogy az egészségügyi területen is jelen lennének a kiberbűnözők?
Minden területen jelen vannak a kiberbűnözők, ezt azért fontos lefüggezni. Magyarország kiberbiztonsága, ha az állami szektort nézzük, azért jó szinten van, ezt azért fontos megemlíteni, tehát semmivel sem vagyunk lemaradva az európai tagállamokhoz képest.
A megoldás tekintetében vannak fejlesztések, előrelépések?
Vannak előrelépések, vannak fejlesztések, többek között az előbb említett Európai Uniós ajánlások abszolút ide vehetőek, illetve fel kell mérnie minden olyan intézménynek, amely egészségügyi adattal, orvostechnikai eszközzel dolgozik, vagy olyan szoftvert alkalmaz, amelynek azért van az egészségügyhöz, hogy áldoznia kell a kiberbiztonságra. Szerencsés helyzetben vagyunk ilyen szempontból Magyarországon, mert az Európai Uniónak a legújabb erre vonatkozó kiberbiztonsági irányelv, az úgynevezett DIS2 irányelv, az egészségügyi szektort is ide sorolja, mármint azok közé, akiknél hatványozottabb kiberbiztonságot, és nem csak az állami egészségügyben, hanem bizony a piaci szférában is, és vesítve vannak többek között, nagyon-nagyon széles felsorolása ennek is, az orvostechnikai eszközgyártók is, ide lehet sorolni akár az infúziópompáktól elkezdve a defibrillátorokat is, vagy bármilyen beültethető eszközöket, amelyekről előbb beszéltünk, Európai Uniós irányelv és kötelezettség van erre, Magyarország pedig az első között kezdte meg az implementációs folyamatát, és az élmezőben jár ennek az irányelvnek a megfelelését tekintve, hogyha jogszabályi kötelezettségekről beszélünk. Úgyhogy ez mindenféleképpen előrelépésnek nevezhető.
Bór Olivért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsági szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jövő januárban kezdi meg működését a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy a kereskedelem és a fogyasztóvédelem újra egy szaktárca irányítása alá kerül. Várkonyi Gyula interjúja.
Nagyon fontos, hogy Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság már volt az előző ciklusokban. Nagyon hosszú éveken keresztül ez egy jól működő hatóság volt, ahol is ugye nem csak a fogyasztók, hanem a kereskedelmi vállalkozások is egy olyan hatósághoz fordulhattak a jogsérelmeik miatt, amiben egy kezelést, egy segítséget, támpontot kaphattak. Ez megszűnt az előző időszakban. Ugye még az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozott a kereskedelem és a fogyasztóvédelem. Ez akkor került szét, amikor az agrártárcához került a kereskedelmi ágazat, akkor rövid időre átkerült az Igazságügyminisztériumhoz a fogyasztóvédelem. Mi úgy gondoljuk, hogy az egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a kereskedelem és a fogyasztóvédelem, akinek kéz a kézbe együtt kell járni, újra egy szaktárcához került, ez ugye most a Nemzetgazdasági Minisztérium, és tulajdonképpen a mi szövetségünk is kezdeményezte azt, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogkörével felruházott hivatal álljon vissza újra a rendszerben, mert ez támogatott bennünket is abban, a szakmát is abban, hogy a jogkövető magatartás betartásában, a folyton változó szabályok tekintetében egy olyan segítséget kapjunk, amely ténylegesen a szervek fölött áll, az ellenőrző hatóság fölött áll, és mégis együtt tud így működni a vállalkozásokkal a fogyasztók érdekében.
Azt már lehet tudni, hogy pontosan milyen jogosítványokat kap, nehogy aztán a végén ebből keveredés legyen.
Ennek az előkészítése, a rendeleti meghatározásai vagy megfogalmazása az tulajdonképpen folyamatban van, de én azt gondolom, hogy a szaktárca, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyitotta a tekintetben, hogy egyeztetéseket folytathassunk, hogy ténylegesen ennek a hatóságnak hosszú távon mindenki az előnyét láthassa, már csak azért is, mert nem csak a fogyasztóvédelmi jogoknak a begyűrűző probléma körével áll szemben a hivatal, mert említsük esetleg a fizikai boltokat, ott ugye, ahol folyamatosan tetten érhető, minden felelősségre vonható a vállalkozás, hogyha jogsértő magatartást követne el, de ennek a hatóságnak a fő tevékenysége mégiscsak az, akivel sokkal nehezebben tud egy fogyasztó jogot érvényesíteni, olyan online kapcsolatokban, vagy olyan online vásárlások kapcsán, vagy légitársaságok, amiket ugye itt említettek is már a hivatal felállásával egy időben, hogy amikor egy fogyasztónak, egy fogyasztói csoportnak sokkal nagyobb problémája van, mint amit saját maga esetleg érvényesíteni tudna.
Ön is említette, hogy nem csak a fizikai boltok léteznek, hanem az online térben is igen erős a kereskedelem, sőt, most már gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ott hogy tudja ez az új hatóság mondjuk a gyermekek fokozottabb védelmi, testi-lelki egészségük fenntartását, a családok, a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét jobban, fokozottabban ellátni?
Ma az látszik, hogy egy olyan árelőnyhöz jutnak hozzá a fogyasztók az online térben, ezeken a platformokon keresztül, ahol a kereskedés tulajdonképpen olyan árukkal folyik, amelyet egy bizonyos vállalkozás, aki éppen azt kínálja, nem rendelkezik tulajdonjog alapján. Tehát az ő vállalkozása olyan forgalmakat tart csak nyilván, ahol egy ügynöki jutalék alapján vannak meghatározva az árbevételek, és mindent ez a vállalat, ez a vállalat óriás, amellyel dömpingárakat tud alkalmazni, nem élelmiszer területeken világszerte, olyan minimális adókat fizet be, amely nem egy árbevétel alapú, hanem csak az ő ügynöki jutaléka alapján kerül megállapításra. Tehát nem lehet összehasonlítani az ő adóterheit azokkal a vállalkozásokkal, amelyek be vannak jegyezve korrektül egy Európai Uniós tagállamban, akár Magyarországon, és az ottani adózási rendnek megfelelően teljesíti a kötelezettségeit. Ne, ezek az árak nem összehasonlíthatók, és ugyan a fogyasztó rövid távon árelőnyben érzi magát, mert kap egy kedvező árat olyan termékekre, amit lehet, hogy meg se vásárolt volna, hogyha az a nagyon kedvező ár nem látszik előtte az online térben, de hogyha hosszú távon ebbe belegondolunk, akkor tulajdonképpen olyan adóbevételektől esnek el így a tagállamok, így Magyarország is, amely a költségvetési egyensúlyt bizonytalanná teszik, és azok a vállalatok kénytelenek megfizetni a többlet terheket, amelyek tulajdonképpen helyi szinten be vannak jegyezve, és nem tudnak versenyezni azokkal, akik kevesebb adót fizetnek. Tehát ez egy nagyon összetett gazdasági, közgazdasági vagy nemzetgazdasági problémakör, és hisszük azt, hogy ez a hatóság, amely a kereskedelem és a fogyasztóvédelem területén létrejön január 1-től, ezekben a problémakörökben is megoldásokat talál majd.
Neubauer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. A fővárosi törvényszék nem jogerős ítéletével bűnösnek mondta ki azt a három fiatalt, aki 2019-ben felgyújtottak egy matracot a Rándai utcai kollégium épületénél. A cselekmény következtében egy férfi életét vesztette, az épületben pedig jelentős anyagi kár keletkezett. Rozgonyi Ádám elsőként a tűzesethez vezető történésekről kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
A Rádai Kollégium egy egyfelől legendás szálláshelye volt az egyetemistáknak, az alak sorában működött a Rádai Klub, ami a budapesti szórakozóhelyek közül egy kultúrát, szórakozást nyújtó egyetemista szórakozóhely volt. 2019. január 23-án azonban az egész épület teljesen kiégett. Ennek az volt az előzménye, hogy ezen a napon délután három fiatalkorú együtt töltötte az idejét. Ketten akkor 15 évesek voltak, harmadik társuk pedig 16. Mivel unatkoztak, eszükbe jutott, hogy felgyújtanának valamit, ezzel töltenék el az időt. Ehhez acetont vásároltak, tehát eltervezték ezt a cselekményt. Leszakítottak egy darabot egy köztéri plakátból, és elkezdték keresni azt a helyet, ahol ezt meggyújtanák. A 9. kerület Markusovszki térre értek, ahogy járták a várost, meglátták, hogy a Rádai Kollégiumnak a Rádai utca felé eső, a tér felé eső használaton kívül van egy bejárat, ez egy fémajtó volt, ez ennek jelentősége van az ügyészség álláspontja szerint. Ennek neki volt támasztva kívülről egy matrac. A fiúk elhatároztak, hogy ezt a matracot fogják felgyújtani az aceton és a köztéri plakát darab segítségével. Figyeltek arra, hogy ne legyenek járókelők a környéken, és később jöttek vissza egy kicsit az esti órákban, ahol meg is történt ez a meggyújtás, felgyújtották a matracot, az egyik 15 éves lelocsolta acetonnal, a matracot a 16 évestől átvette egy öngyújtót, és felgyújtotta ezt az ágybetétet, társai közben takarták a tevékenységét. A matrac azonnal lángra kapott, a fiúk pedig elszaladtak. Azonban egy nagyon súlyos tragédia következett be, hisz a tűz felhevítette a bejárati fémajtót, az pedig átadta a hőt a túloldalán levő bútorzatnak, ami szintén lángra kapott, és a lángok nagyon hamar szétterjedtek az épületben, és egy közveszély jött létre. Az egyik kollégium szobában tartózkodott egy férfi, aki sajnos későn észlelte a tüzet, majd menekülés közben a forró levegőt belélegezte, emiatt összeesett, és a tűzben életét vesztette. A kollégiumból, valamint a mellette levő társasházból összesen 140 embert ki kellett menekíteni, és olyan szinten kiégett a kollégiumi épület, hogy ezután el kellett bontani. A nyomozók azonosították az elkövetőket, és néhány napon belül, már január 31-én elő is állították a három fiút, majd lefolytatták a nyomozást. A fővárosi főügyészségnek a fiatalkorú büntetőjével foglalkozó osztálya vádat emelt a három fiatalkorúval szemben. Társtettesként elkövetett halált előidéző közveszélyokozás büntette miatt. A kollégáim indítványozták, hogy a bíróság ítélje a vádottakat fiatalkorúak börtönére, és tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától. Ezt a bűncselekményt a törvény, hogyha felnőttekről lenne szó, akkor a legsúlyosabban a magyar büntetőjogban 5-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetné. Az a fiatal, aki az elkövetéskor 16. életévét betöltötte, ő esetében a leghosszabb szabadságvesztés, ami kiszabható lenne ilyen bűncselekmény megállapításokkal, az a 15 év, a 2-15 éves esetén pedig legfeljebb 10 év. Lefolytatta a fővárosi törvényszék az elsőfokú bírósági eljárást, és megállapította mind a három fiatal bűnösségét, azonban más bűncselekményben, mint amit a vádiratban az ügyészség megállapítani kért. A bíróság egyetértett azzal, hogy megtörtént a gyújtogatás, ugye hírt is adott az elsőfokú ítéletről azzal, hogy egy épületnek támasztott matracot nem gyújtunk fel, mint levont tanulság, azonban az ügyészség álláspontja szerint ezt a tanulságot kicsit tovább kell vinni. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy mivel több szabálytalanság volt a kollégiumban, amelyek hozzájárultak a tűz gyors elterjedéséhez, ezért nem szándékos, hanem a tüzet létrehozó fiatal gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétségében mondta ki bűnösnek, tehát jóval enyhébb bűncselekmény, és ezért őt 2 év, 4 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, valamint elrendelt a pártfogó felügyeletét. A másik két fiút pedig nem is közveszélyokozásban, hanem a gyújtogatás miatt, amely közterületen történt, garázdaságban mondta ki a bíróság bűnösnek, és őket közérdekű munkabüntetésre ítélte, egyiküket 240 óra, társát pedig 280 óra közérdekű munkára.
Tehát maga a gyújtogatás, a matrac felgyújtása szándékos volt nyilvánvalóan, de tehát nem a Rádai utcai kollégiumnak a felgyújtására irányult ez a cselekvés. Ez a matrac felgyújtásából adódóan keletkezett ott tulajdonképpen tűz. Maguk a vádlottak is erről vallottak egyébként, hogy nem állt szándékukban felgyújtani az egész kollégiumot, és hát nyilván nem szerettek volna senkit ezzel nyilván megsebesíteni, vagy hát sajnos az életét meg megfosztani.
Igen, a terhelti védekezés az az volt, hogy a matrac felgyújtását elismerték a fiú, de ezen túli következményekért való felelősségüket nem. Azt kell látni, hogy a szándék fogalma az eltér a hétköznapi nyelvben, és eltér a jogban, különösen a büntetőjogban. A büntetőjog ismeri az egyenes szándékot, ez azt jelenti, hogy valamit kíván, kifejezetten akar, ez direkt szándéknak is hívják, kifejezetten direkt akar valaki, hogy ez megtörténjen, és van az esetőleges szándék, ami azt jelenti, hogy tesz valamit, amiből látnia kell, látja, hogy ebből lehet valami súlyosabb következmény is akár, azonban közömbös az iránt, hogy ez megtörténik, és a közömbösségnek is eltér egy kicsit a hétköznapi fogalma és a büntetőjogi fogalma. Ugye hétköznapi értelemben a közömbösség az egy apátia, egy érzelmi eltávolodás, egy igazából nem érdekli az embert, hogy mi történik, közömbös az iránt. A jogban a közömbösség az azt jelenti, hogy igazából nincs olyan dolog, amiben bízhat, hogy ez a következmény elmarad. És itt van egy kardinális eltérés az ügyészség és a bíróság jogi álláspontja szerint, és egyébként ezért élt fellebbezésre az ügyészség az ítélet ellen, majd erre ki szeretnék térni. És álláspontunk szerint, hogyha közterületen épület és egy fém ajtó mellett levő dolgot meggyújtunk, akkor az általános tudomás szerint, és ott hagyjuk azt a tüzet, ami keletkezik, nem teszünk semmit azért, hogy megpróbáljuk eloltani, nem hívunk segítséget, nem értesítjük se a járókelőket, se a tűzoltókat. Tehát semmi olyat nem teszünk, amiben bízhatnánk, tehát amire alapozhatnánk azt, hogy itt nem lesz nagyobb baj. Ugye a tűzzel nem szabad játszani, ezt minden gyermek nagyon hamar megtanulja, de sajnos a felnőttek szoktak, illetve hát a fiatalkorú személyek szoktak már előbb-utóbb nagyon súlyos következmény okozni a tűzzel. És itt az a nagy kérdés, hogy ha valaki okoz valamit, meddig terjed az ő felelőssége, büntetőjogi felelőssége. Álláspontunk szerint közterületen magára hagyni tüzet épület mellett, fémajtó mellett, ami köztudottan fel tud hevülni, onnantól kezdve nem volt olyan alap, amiben ők bízhattak, hogy itt nem lesz tragédia. Álláspontunk szerint nekik ezt látniuk kellett előre, hogy bármi történhet. Természetesen nem azt látták előre, hogy az épület túloldalán van egy szekrény, ami meg fog gyulladni, és egyébként ott ember halál is bekövetkezhet tragikus módon, de az ellenkezőjéről sem győződtek meg, meg sem próbáltak meggyőződni, elmenekültek, amikor a tűz fellobbant. Tehát innentől kezdve álláspontunk szerint ezért terheli őket a büntetőjogi felelősség, esetőleges szándékkal, ezért a súlyosabb bűncselekmény miatt. Ellenkező esetben meg kéne állítani itt a felelősségi kört, és mondhatnánk azt is, hogy viszonylag enyhe bűncselekménnyel megúszhatóak ezek a tragédiák. Álláspontunk szerint le kell vonni ezt az általános tanulságot, és ezt az üzenetet át kell adni a társadalomnak, és ez már elvárható egy 15-16 éves fiataltól is. Emiatt éltek kollégáim fellebbezéssel az ítélet ellen, így majd felkerül a fővárosi ítélőtáblára az eljárás, és ott majd másodfokon eldöntik, hogy a mi jogi álláspontunkat osztja a másodfokú bíróság, vagy pedig helyben hagyja az elsőfokú ítéletet. Természetesen a súlyosabb minősítéshez álláspontunk szerint súlyosabb büntetés is kell, hogy kapcsolódjon. Mindhárom vádlottnál a halált előidéző szándékos közveszélyokozás büntetéhez szabadságvesztés büntetés kiszabása indokolt.
Talán sok más kérdés is felmerülhet még az ügyben. Én egyet teszek fel ezek közül még, hogy a Rádai utcai kollégium üzemeltetőinek van, lehet valamilyen felelőssége ezen sajnálatos balesetben?
A felelősségi szabályok azok sok rétűek, nagyon sokféle felelősség lehet. Jelen esetben a nyomozás a büntetőjogi felelősséggel kapcsolatban arra az álláspontra jutott, illetve az ügyészség is a három fiatal büntetőjogi felelősségét tartja megállapíthatóan. Ők indították el ezt, van erre szintén egy csúnya jogi szó, ezt az egyenes ok folyamatot, de lényegében ők indították el azt a folyamatot, ami ez a tragédiához vezetett. Hogyha letakarnánk azt, hogy nem gyújtjuk meg a matracot a fémajtó mellett, és hagyjuk őrizetlenül, akkor ez a tragédia ott, és akkor nem következik be. Jelen büntetőjárás ezt vizsgálhatta, és ezt vizsgálta.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Bár az elektromos roller nem szerepel a KRESZ függelékében felsorolt járművek között, a bírói gyakorlat szerint gépi meghajtású járműnek minősül, így azzal is elkövethető az ittas járművezetés, hangzott el a fővárosi ítélőtábla médiaklubjában. Az ítélőtábla büntető kollégiumának vezetője Újvári Ákos azt mondta, egyelőre az e-rollerekre nincs meghatározva sebességhatár, nincsenek tisztázva kivilágításának szabályai, és a különböző biztonsági berendezéseik sincsenek meghatározva. Ennek ellenére a bírói gyakorlat egyértelműen egyértelmű abban, hogy az ittas járművezetés elektromos rollerrel elkövethető.
A téma jelentőségét az adja, hogy 2024 nyarán egy felmérés szerint 100 000 elektromos roller vett már részt a közúti forgalomban Magyarországon. Mindenfajta civil szervezetektől bejött adatok alapján állapítható ez meg. A jogalkotó erre már évekkel, sőt már évtizedekkel ezelőtt megpróbált reagálni, de nem volt sikeres, tehát jogalkotási produktum nem szabályozta az elektromos rollereknek a használatát. Ahogy említettem, a PRESZ ez irányú módosítása folyamatban van, de már mindjárt az elején leszögezném, hogy a legtipikusabb és a leggyakrabban előforduló bűncselekmény tekintetében igenis a bírói gyakorlat egyértelmű, nincsen szabályozási hézag, nincsen szabályozási hiátus, mert az e-rollert, az elektromos rollert a bírói gyakorlat gépi meghajtású járműnek tekinti, vagyis hogyha gépi meghajtású jármű, akkor azzal az ittas állapotban elkövetett járművezetés megvalósítható. Mi az, ami megzavarja a sorainkat, és most anélkül, hogy konkrét ügyekbe mennék bele, egy konkrét ügyet elemezni fogok természetesen anonimizált formában, de nagyon nagy teret biztosít a védői munkának. Nyilván a védő abban érdekelt, hogy a felelősség alól mentesítse az ügyfelét, és a részletszabályok hiányosságaira fog hivatkozni egy ilyen eljárásban, de ezek a részletszabályok, ezek miben hiányosak? Hogy az e-rollerre nincsen sebességhatár, nincsenek megszabva a biztonsági berendezéseknek a taxációja, nincsen egy protokoll, hogy milyen biztonsági berendezéssel kell, hogy működjön a kivilágítása. Tehát ezek a részletszabályok valóban hiányoznak, de ez nem szabad, hogy a jogalkalmazót bevigye az erdőbe, mert amikor arról kell döntést hozni, hogy egy ilyen gépi meghajtású járművel elkövethető az ittas vezetés vagy sem, akkor a részletszabályok, amik a kivilágításra és az egyéb közlekedési részletszabályokra vonatkoznak, teljesen irrelevánsak. Mi az, ami még zavaró lehet? Az elektromos rollerre vonatkozó közlekedési részletszabályok hiánya okán a KRESZ, meghatároztam, melyik nem szaporítanám a szót, hogy pontosan hol, tehát a KRESZ adott függelékében, ami felsorolja a járműveket, ott se található az e-roller. De ez megint nem okoz problémát, már megint egy picit előre szaladok az előadásomba, mert ez a KRESZ függelék, ez egy példálózó jellegű felsorolást ad, tehát jogi szaknyelven úgy mondjuk, hogy nem taxáció, tehát nem egy kizárólagos felsorolás, hanem ad egy általános fogalmat a járműre, a jármű az pedig a szállítóeszköz, vagy a vontatóeszköz általánosságban. A szállítóeszköz fogalmához meg nem kell mást csinálnunk, régebben elővettük az értelmező, tehát az értelmező kéziszótárt, most beírjuk a Google keresőjébe. A szállítóeszköz az, ami élőlény, vagy állat, vagy bármely más tárgynak az A-ból B-be átvitelét szolgálja. Hát ez kétség kívül rá tudunk mutatni egy elektromos rollerre, hogy ezt a célt szolgálja. És a KRESZ jogtechnikai megoldása is az, hogy ad egy általános fogalmat a jármű tekintetében, ez, hogy szállítóeszköz, ide vonja a vontatóeszköz, illetve ad egy felsorolást, hogy mi nem minősül szállítóeszköznek. Itt egy ítélet szóbeli indoklásában ez mindig egy kicsit viccesnek is hat, amikor ezt magyarázzuk, hogy hát bizony nem minősül szállítóeszköznek a babakocsi, nem minősül szállítóeszköznek a talicska, de hát nem talicskával közlekedett, nem babakocsival, hála a sorsának nem is kerekesszékkel, mert ezeket veszi ki a KRESZ abból a példálózó felsorolásból és az általános fogalom alól, ami a jármű fogalmat illeti. Tehát mindjárt már az első kérdésre a válasz, ami a slide utolsó előtti bekezdése, hogy elkövethető-e a BTK 236. szakasza szerinti járművezetés ittas állapotban bűncselekménye az elektromos rollerrel. A válasz igen, mert gépi meghajtású jármű. Egyébként a kérdés felmerül minden olyan közlekedési bűncselekménynél, ami a jármű fogalmával operál, és itt mindjárt a következő szlájdra térnék át, mert amiben valóban joggyakorlati problémákat idézhet elő, de most egy zárójelet nyitnék, de egy fontos zárójeles megjegyzés, a fővárosi ítélőtábla ugye fellebbviteli bíróság, hozzánk a közlekedési bűncselekmények tipikusan csak harmadfokon érkeznek. Tehát az elsőfokú bíróság, kerületi vagy járásbíróság felmenti az ittas elrollerezés alól, a másodfok szerintünk helyesen elítéli, és az ellentétes büntetőjogi főkérdés tekintetében ellentétes döntés miatt megnyílik a harmadfok, és mi harmadfokon hozzuk meg a jogerős határozatot. Ez nagyjából közlekedési ügyek tekintetében, ilyen éles ügyek, tehát ahol a bűnösség kérdésében nincs egyezés első és másodfokok között, de ez évente nagyjából 10 ügy. Abból évente egy-egy ilyen elektromos roller volt, ami megítélés alá esett nálunk az elmúlt években. Jó hírem az, hogy egyre kevesebb van, sőt, tavaly talán már nem is volt, tavaly előtt volt az utolsó. Tehát kezd beállni erre a gyakorlat. De ahol éles problémát vethet még föl ez a kérdés, hogy nincsenek részletszabályok az e-rollerre, azok az egyéb olyan közlekedési bűncselekmények, amelyeket csak a járművezető követhet el. Mert ha nincsenek részletszabályok a sebesség határa, a biztonsági berendezésre, hogy hol, milyen helyeken közlekedhet, akkor nyilván egy közúti veszélyeztetés megítélése egy e-rollerrel jóval nehezebb lesz, mint egy segédmotorral vagy személygépkocsival. A közúti baleset okozását is ide lehet sorolni. A járművezetés ittas állapotban arra majd a jogeset is megmutatja, hogy miért nem, illetve már utaltam is rá, hogy miért nem sorolandó ide, miért nem problémás. De a második bekezdésben foglalkozom azzal, hogy ez sem okoz azért olyan problémát, hogy tehát akkor most teljesen büntetlenül meg lehet úszni, egyébként akár súlyos testi sértést okozó, minden elemi józanész szerinti szabályt áthágó rollerezést, vagy egy halálos tömegszerencsétlenséget okoz egy e-rolleres, és hát pusztán formai jogból fogja megúszni a büntetőjogi felelősségre vonást, erről szó nincs. Egyfelől a KRESZ-nek van egy alapvető rendelkezés, amit mindenki ismer, szerintem ez a KRESZ harmadik szakasz, ez a ne veszélyeztes elvként híressé vált generálklauzula. Ez minden közlekedési résztvevőre igaz, tehát, és ez akkor a bírói gyakorlat szerint akkor lép be ez az elv, ha nincsen részletszabály az adott magatartásra, amely egyébként veszélyes a közlekedés biztonságára. Tehát ez mindenképpen megoldaná ezt a problémát. Illetve, hogyha egyébként oda jutnánk, mint ahova nem kell jutnunk, hogy nem tekintenénk járműnek ezt az e-rollert, és ez súlyos következményeket, tehát legalább súlyos testi sértést okoz gondatlanságból, akkor megint nincsen joghézag, több száz éve nincsen joghézag, a Csemegi Kódex óta ez szabályozást nyert a testi épség elleni bűncselekményekben, tehát a testi épség elleni bűncselekmények körében egy gyalogos is követhet el olyan közlekedési magatartást, amivel ő egy legalább súlyos testi sértést okozó közlekedési balesetet okoz. Ő nem, ha gondatlan a cselekménye, akkor nem feltétlenül egy közlekedés biztonsága elleni bűncselekményért fog felelni, de amiért felelhet, az testi épség vagy életelleni gondatlan bűncselekmény. Na most akkor a következőkben lényegében egy jogeseten keresztül részletesen meg lehet nézni, hogy mi a bírói gyakorlat megoldása az elektromos roller problematikájára. Itt föltüntettem eseti döntésnek a számait is, ezek egyébként rákereshetőek az interneten is, bár ugye a fizetős verzió mutatja a teljes határozatot, de egyébként rá lehet leelni a rendelkező részre. Pont abból a fogalomrendszerből, amit a KRESZ használ, nem csak az ítélőtábla, hanem országos gyakorlatot orientálva a kúria is levezette, hogy a büntetőjog fogalomrendszerében a jármű, illetve a gépi meghajtású jármű fogalma jelentése egységes és tisztázott. A gépi meghajtású jármű fogalma alá tartozik minden olyan jármű, amit beépített erőgép hajt. Ez nagyon régiesen hangozhat ez a kifejezés, de egyrészt a fizika terminológiájának megfelelő, másfelől pedig ez egy 1985-ös eseti döntésnek a szakszövege, tehát egy jövőre lesz 40 éves az az eseti döntés, ami orientálja a bírói gyakorlatot. A lényeg a beépített erőgép. Ennek teljesen mindegy a teljesítménye. Nyilván a teljesítmény alapján a részletszabályok körében teljes mértékben részletesen lesz szabályozva a megújult KRESZ-ben. Most minket csak annyi érdekel, hogy ez egy akkumulátor által működtetett, beépített erőgép hajtja a rollert. Na most miután, ezt már nem is fogom bővebben kifejteni, mert az elején már kifejtettem, miután a jármű fogalma a KRESZ-ben a szállítóeszközökre vonatkozik, és a szállítóeszközök közül pedig csak a babakocsit, a talicskát, illetve a kerekesszéket veszi ki a jogalkotó, ezért a klasszikusan szállításra, klasszikusan személyszállításra használt elektromos roller bizony járműnek minősül, és az sem kétséges, hogy beépített erőgép, akkumulátor hajtja. Nézzük akkor egész pontosan a jogesetet, amit meg kellett ítélnünk itt az ítélőtáblán. Ennek az volt a lényege, hogy volt egy fiatalember, aki ittas állapotban a késő esti órákban egyébként egy kerékpárúton itt Budapest területén vezette, az akkumulátort is igénybe véve ezt az elektromos rollert. A rendőrség nyilván az alakuló bírói gyakorlatnak megfelelően már szondáztatja rendesen az e-rollereseket, meg is történt ez a szondáztatás. Ez egy hitelesített levegőalkohol mérésre alkalmas szonda volt, 0,44 mg per litert produkált, az eljárás alá vont, később gyanúsított, majd megvádolt, majd jogerősen elítélt fiatalember. Ez azt jelenti, itt már egy exakt törvényi rendelkezés van, kétféle mérési módszer van az alkohol mérésre, az egyik a levegőalkohol mérés, a másik pedig a vérútján való mérés. A jogalkotó ezt tisztába tette már több mint 10 éve, mert most már a BTK határozza meg, hogy mi minősül ittas állapotnak. Jól emlékezhetnek sokan arra az időszakra, amikor még a klinikai tünetek alapján kellett vizsgálni a befolyásoltságot. Ez mindenfajta visszaélésre, trükközésre, ráhívásra, hivatkozásra volt adott alapot. Ezt a jogalkotó ezt a helyzetet megszüntette, és egyszerűen most már a szeszes ital fogyasztásából származó alkoholszint, vagy levegőalkoholszint, vagy véralkoholszint határozza meg, hogy az adott cselekmény veszélyes a közlekedés biztonságára, vagy sem. Tehát egy objektivizált mérce, félre vannak téve a szubjektív elemek. A 0,44 mg per liter légalkohol, ami ebben az ügyben volt érvényes, ez bizony meghaladja azt a 0,25-öt, ami a maximális levegőalkohol lehet. Egyébként ezt a tényállást maga a vádlott sem vitatta, elsőfokú eljárásban azzal védekezett, hogy fogalma nem volt, hogy ne lehetne elektromos rollerrel ittasan vezetni az éjszaka közepén. Az elsőfokú bíróság felmentő rendelkezést hozott azzal, hogy lényegében ez nem minősül járműnek, majd a másodfokú bíróság azzal az érveléssel, amivel aztán az ítélőtábla is egyetértett, és a kúriai határozat is hivatkozik, a jármű vezetést és a járművel való közlekedést fogadta el. Nem ismétlem meg harmadszor, hogy milyen érvek alapján.
Újvári Ákost, a fővárosi ítélőtábla büntető kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.